Kedves hallgatók, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök előadás sorozatunknak a második alkalmán. Két héttel ezelőtt arról volt szó, hogy mi a különbség, hol a határ az alkalmazkodó képesség, az alkalmazkodás és a megalkuvás között. A mai alkalommal folytatódik a sorozatunk, és ezt a címet tetszettek látni, hogy mi a különbség a jogos bírálat, és így is mondhatnánk, hogy a jogtalan bírálat, vagy más néven a jogos bírálat és a vádolás között. Nagyon életbevágó és gyakorlati kérdés ez is, mert az emberek világában a legtöbb bajt azt szokta szerezni, hogy mi emberek nagyon meggondolatlanul ítélkezünk. És véleményt nyilvánítunk nagyon gyorsan, és olyan helyzetekben, amelyeket talán át se látunk, és aztán a másik ember ezeket a vélemény nyilvánításokat sokszor évekig őrzi, és ember és ember között, többek között azért is nincs jó viszony, mert mindenkiben megmaradnak ezeknek az emlékei. Nem következnek be bocsánatkérések sem, elrendezésre irányuló kísérletek sem, és sokszor egész életutak folynak el így, hogy emberek haragban vannak egymással, neheztelnek egymásra, mert valaki olyasmit mondott a másikról, ami igazságtalan volt. Vagy igazságos volt, de nem megfelelő formában mondta. Nem megfelelő stílussal és modorban adta ezt a kifejezésre. Na most az első kérdésünk az, hogy tulajdonképpen az emberben honnan van meg a megítélés képessége. Azért kell először ezzel foglalkoznunk, mert nagyon sok ember és nagyon sok keresztény ember is küszködik ezzel a problémával, és úgy gondolja, hogy maga a megítélés sem helyes. De szokták idézni Máté evangélium a 7. fejezet első verséből Jézus hegyi beszédben mondott rövid kijelentését, hogy ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek. És sok ember ezt úgy értelmezi, hogy mi nekünk embereknek nincs jogunk ítéletet formálni. Na de másfelől viszont az élet hétköznapjaiban mindig azt látjuk, hogy állandóan meg kell ítélnünk helyzeteket is, körülményeket is, és kimondatlanul ugyan, de embereket is, magatartásformákat is. Tehát itt ellenkezésbe kerül két dolog, hát hogy lehet az, hogy meg ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek, és hogy lehet az, hogy az emberben ott van a megítélő képesség, és kell is, hogy ott legyen. Hát hadd mondjam gyorsan, hogy Jézus itt nem arra utalt, hogy az ember nem ítélhet meg, nem formálhat ítéletet, hanem Jézus itt az ítélkezést ítélt el. Nem a megítélést, mert a megítélés képességét maga Isten adta az emberbe, és mindjárt látni fogjuk is, hogy min keresztül. Tehát a Biblia nem a megítélést, vagy a megítélés képességét veti el, hiszen az embernek egy szükséges tartozéka az emberi személyiségnek, hanem az ítélkezést, vagy más néven a vádolást, vagy kárhoztatást, amelynek a jellegét mindjárt látni fogjuk. Most felvethető itt még a következő alkérdés, hogy honnan van meg tehát az emberben az ítéletnek, a megítélésnek a képessége. Ugye a Biblia szerint ez nem annyira műveltség kérdése, vagy értelmi kiműveltség kérdése, bár az tény, hogyha valaki helyesen műveli ki az értelmét, a megítélése is kell, hogy finomodjék. De alapvetően a megítélő képesség az a lelkiismeret kérdése. Ezt egyetlen egy mondattal így foglalta össze Jézus a hegyi beszédben, Máté evangélium a 7. fejezet 12. versében, hogy amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Erre senkit nem kell tanítani. Ez nem iskoláknak, vagy főiskoláknak és egyetemi végzettségeknek a kérdése. Minden ember magának jót kíván, és minden ember arra vágyik, hogy méltányosan ítéljék őt meg. Ebből csak egy lépés, hogy amit magunknak kívánunk, azt kívánjuk a másik embernek is. Vagyis az élet minden helyzetében jó feltenni azt a kérdést, hogy ha velem történne meg az ő helyében, én mit szólnék hozzá. Ez ennyire egyszerű. Ugye? Tehát még egyszer mondom, hogy ha velem történnék meg, ha én lennék az ő helyében, akkor én mit szólnék hozzá. Annak az embernek a helyében, akivel éppen én valamit teszek, vagy akinek mondok, hogyha magamat képzelném a helyébe, én mit szólnék hozzá. Tehát ez egy annyira elemi, egyetemes emberi sajátosság, törvényszerűség, hogy a megítélő képesség az alapjában véve a lelkiismeretből származik. És minden embernek van lelkiismeret. Ugye a Mózes első könyve első fejezet 26. versében kimondott Biblia vers, hogy Isten teremtette az embert az ő képére és hasonlatosságára, az annyit jelent, hogy Isten gondolkodással és erkölcsi ítélő képességgel teremtett bennünket, embereket, Tehát tulajdonképpen Isten oltotta belénk azt, hogy különbséget tudjunk tenni jó és rossz között, és ez a lelkiismereten keresztül működik, és a lelkiismereten keresztül egy különálló isteni személy állandóan kifejti a hatását, és ez a Szentlélek. Tehát tulajdonképpen Istentől kapott jogunk a megítélés kérdése. Istentől kapott ajándék az, hogy az ember ítéletet tud formálni, és különbséget tud tenni jelenségek között. De még egyszer mondom, Jézus nem a megítélésre vonatkoztatta a kijelentését, ott a további igeversekből kiderül, hanem Jézus az ítélkezést ítélte el. Nem a megítélést, hanem az ítélkezést ítélte el. Most a következő kérdésünk, hogy akkor ezek szerint, a Biblia szerint különbség van kétféle ítéletformálás között. Van a Biblia szerint egy jogos ítélet, és van egy jogtalan ítélet. A Bibliában, ahogy ezen a kis lapon fel is tüntettem, külön szavak vannak erre. Például a jogos megítélésre azt mondja a Biblia, hogy bírálat, feddés, dorgálás. Bírálat, feddés, dorgálás. A jogtalan megítélésre azt mondja a Biblia, hogy kárhoztatás, vádolás. Tehát ezek a kifejezések végigvonulnak a Szentíráson, és rögtön ugye azt kell tisztáznunk, hogy mit is jelentenek ezek a kifejezések. Ugye a Biblia szerint a helyes ítélet az, a helyes megítélés az, amikor egy embert nézve, egy emberi magatartást szemlélve külön tudjuk választani az ember rossz cselekedetét és magát az embert. A helyes megítélés az tehát, amikor nem azonosítjuk az embert a bűnével. Ez egy nagyon egyszerűen hangzik, és sokszor el is hangzott itt a sorozatunkon is, de ezt mindig újra és újra kell hangsúlyoznunk, és ezt magunktól emberek nem is tudjuk sajnos megtanulni, mert mi a másik fajta ítélkezésre vagyunk, a természetünktől fogva hajlamosak. Még egyszer mondom, a helyes megítélés az, amikor egy emberben a megnyilvánulásait és magát az embert külön tudjuk választani. Ameddig erre nem vagyunk képesek, tulajdonképpen nem is szabadna ítélni. Mert egy ember nem azonos mindig a megnyilatkozásaival. A tettek nem azonosak a szándékokkal. A külső cselekedetek nem azonosak a belső késztetésekkel és a belső elgondolásokkal. Ugye, tehát az Isten szerinti megítélés szerint járó ember mindig külön tudja választani ezt a kettőt. Szokássá kell, hogy váljék benne az, hogyha egy embertől valami rosszat kap, akkor nem azonosítja azzal a rosszal magát azt az embert. Mi a helytelen megítélés? A helytelen megítélés az, amikor az ember valami rosszat kap, és a másikat azonosítja a rosszal, a bűnnel azonosítja a bűnöst. Ugye ez az, ami nagyon elterjedt az emberi világban, ez az, amit közmondások őriznek, különböző hétköznapi szófordulatok őriznek, amikor azt mondjuk, hogy te ilyen vagy. Egy Bibliát komolyan vevő embernek a szótárából ez a mondat, azt hiszem, hogy teljesen törlődnie kell az ilyen mondatoknak, hogy te ilyen vagy. Ha valakitől rosszat kapunk, akkor ne az legyen az első reakciónk, se gondolatban, még kevésbé a kijelentéseinkben, hogy te ilyen vagy. Sokan rá is dupláznak erre, azt mondják, hogy tőled más nem is vártam. Tőled ezt telik ki. Tőled már évek óta csak ezt kapom. Most el lehet képzelni, hogy erre a másik hogyan gondolkozik és hogyan reagál, vajon lehet-e segíteni a másikon az e fajta kijelentésekkel? Biztos, hogy nem. És ezt mi is tudjuk, mert hogyha mi a helyébe lennénk, és mi tettünk volna valami rosszat, és mi ránk azt mondanák, hogy te ilyen vagy, hát ez valami borzalmat csapásként hullana ránk, nem? Hát amikor mi ránk mondják az ilyen kijelentéseket, hogy érezzük magunkat? Ezért idézem itt a negyedik oldalon Pirinszky Jánosnak a nagyon szép kijelentését, ami a következőképp hangzik. Gyűlölni a bűnt és szeretni a bűnöst. Ezzel lehetne definiálni az evangéliumi szeretet gyakorlatát, amiből nyilvánvaló, hogy a farizeusi magatartás ott vét, hogy a bűnöst bűnével azonosítja. Ez egy nagyon szép és pontos meghatározás, és a Biblia szerint való. A Biblia azt mondja, hogy gyűlöljük a bűnt, de szeressük a bűnöst. Hát ez az, amit az életben meg kell tanulni. Tudom, hogy ez első hallásra talán képtelenségnek látszik, és emberileg keresztül vihetetlennek, hogy gyűlölni a bűnt, de szeretni a bűnöst, de a Biblia szerint ez az, amit egy hívő embernek igazán el kell sajátítani, és enélkül nincs hívő ember. Ugye ehelyett sajnos az emberi világban mit látunk, hogy az emberek vaskosan megítélik a bűnösöket, de sokszor ugyanazokat a bűnöket maguk is elkövetik, vagy legalábbis szemet hunynak fölöttük, hogyha az ismerőseikről vagy barátaikról van szó. Ezzel szemben tehát mit tanít a Biblia, mit tanít az evangélium, mi az evangéliumi erkölcs? Elítélni a rosszat, a rossz megnyilvánulásokat, a magatartást, a kifejezéseket, a szavakat, de mögötte éreztetni azzal az emberrel, hogy belőled most ez jött ki, te most ezt tetted, de én nem azonosítalak a rosszal téged. Én a rosszat nem tudom elfogadni, de téged nem, hogy elfogadni tudlak, hanem segíteni szeretnék neked abban, hogy ne tegyél ilyen rosszat. Ezzel szemben ugye a hétköznapi magatartás olyan vaskosan megítéli a bűnösöket, hogy ez meg ez, X és Y ezt mondta, ezt csinálta, ilyen meg olyan meg amolyan, és az emberek sokszor gátlástalanul ugyanazokat a dolgokat elkövetik maguk is. Ezért rendkívül fontos a római levél második fejezetének a kezdő mondata, ami persze aztán utána folytatódik tovább, hogy menthetetlen vagyó ember, aki másokat megítélsz, mármint ilyen módon. Mert amit másban megítélsz, azt magadban is megítéled. Ha te egy másik emberben a rosszat megítéled, és azt azonosítod a bűnt a bűnössel, akkor tulajdonképpen önmagaddal is ezt teszed, mert te is teszel ilyen rossz dolgokat, és akkor magadban is azonosítod a bűnt önmagaddal, ami jogtalanság, ami igazságtalanság. És éppen ezt szeretném még kiemelni azelőtt, hogy rátérjek arra, hogy kitől származik ez a kétféle megítélés, hogy tulajdonképpen tisztáznunk kell azt, hogy a kárhoztatás, a vádolás az emberi életben az nem csak szeretettelenség. Mert sok ember úgy gondolkozik, hogy hát most jól megmondom a másiknak azt, ami a szívemen fekszik, vagy egyszer már be kell olvasni neki, mert hogyha nem teszem, akkor továbbra is csinálja a buta dolgait. És aztán utána, amikor beolvasunk a másiknak, vagy úgy nagyon leteremtjük a másikat, akkor úgy kicsit elszégyeljük utána magunkat, hogy hát nem volt meg bennünk annyira a szeretet. Tehát nem szeretetből csináltuk ezt. De hát aztán utána napirendre térünk ezen, hogy hát majd máskor jobban állok hozzá, majd szeretetből fogom neki jól megmondani. Tehát ilyenkor kell azt tudatosítani, hogy a vádolás és a kárhoztatás az nem csak szeretettelenség, hanem igazságtalanság is. Mind a kettő egyszerre. Tehát ne mentsük fel olyan gyorsan magunkat, hogyha én egy másik emberben azonosítom a bűnével a bűnöst, akkor az nem csak szeretettelenség, tehát olyan szavakat csal az ajkaimra, amelyek durva szavak lesznek, vagy kíméletlen, vagy legalábbis meggondolatlan kifejezések, hanem tulajdonképpen igazságtalanság is, mert milyen jogon teszem én egyenlővé egy bizonyos dolgával az egész embert. Most velem ezt csinálta, nekem ezt mondta. No, de lehet, hogy az az ember fáradt, lehet, hogy kedvetlen, lehet, hogy gyász érte, lehet, hogy valami nagy fájdalma van, vagy szenvedésem ment át. Most egy valamiből, egy kis dologból én az egész embert minősítem. Hát ez igazságtalan, nem? Tehát ne térjünk olyan könnyen napirendre afölött, amikor úgy elszalad alattunk a ló, és amikor úgy embereknek beolvasunk, tehát akaratlanul is átlépünk a vádolásnak és a kárhoztatásnak a határmesdjéjén, mert ez nem csak szeretettelenség, ez borzalmas igazságtalanság. Ugye az elmúlt alkalommal beszéltem önöknek arról, hogy a Bibliában a szeretet és az igazság mindig együtt van. Ez megfordítva is igaz. Amikor szeretettelenek vagyunk, akkor igazságtalanok is vagyunk. És ez a két fölismerés együttesen rémisszen el bennünket attól, hogy emberekkel se szeretettelenek ne legyünk, de igazságtalanok se legyünk, mert mind a kettő fájó és borzalmas dolog. Most a Biblia arról is beszél, hogy ez a kétféle magatartás kitől származik. Ugye a Bibliában van egy megdöbbentő igehely a Jelenések könyve 12. fejezetében. Nagyon sokat el kellene mondani ennek az egyetlen egy igehelynek a magyarázatához, majd Johann Sebastian Bach zenéje fel is csendül, mert őt annyira megragadta ez az igehely, hogy többször is megzenésítette. A Jelenések könyve 12. fejezete egy óriási méretű profécia a jó és a rossz küzdelméről. És amikor odáig ér ez a profécia, hogy Jézus meghozta a Golgotai áldozatát, és ennek megfelelően a nagy ellenség Sátán kitaszítatott a mennyből. Ugye a Bibliának egy alapvető nagy tanítása, de sokan sajnos nem ismerjük, hogy Sátánnak bejárása volt a mennybe a mennyei lázadás után is, sőt a földi bűneset után is. Ugye Jób könyve első és második fejezete beszél arról, hogy Sátán megy be a mennybe, és Isten színe előtt vádolja az embereket. Így közöttük Jóbot. Sátán akkor kellett, hogy elhagyja a mennyet, amikor Jézus meghozta a Golgotai áldozatát, és itt a földön döntő csapást, erkölcsi csapást mért a rosszra. Mi volt ez az erkölcsi csapás? Hogy Jézus soha nem követett el szeretettelenséget, és ezzel bemutatta, hogy a világunkban, ahol a szeretettelenség, az önzés, az Úr, mégis lehet szeretetben élni. És ezzel Sátánnak a fejére taposott. Ugye az ős evangélium mondta, tehát a velejében semmisítette meg Sátánnak az elgondolását, hogy akinek az volt az érvelése, hogy ezen a földön, ahogy a körülmények hozzák, úgy tudunk csak viselkedni. Egyáltalán nem biztos, hogy mindig lehet itt szeretetben élni. Nem a szeretet a fő törvény, hanem a magunknak élés, a magunknak szerzés. És amikor Sátán kitaszítatik a mennyből, akkor megszólalnak az angyalok. És ezt szeretném idézni Jelenések könyve 12. fejezetéből, ami így hangzik, hogy most lett meg az üdvösség és az erő, mert a mi atyánk fiainak vádolója elvettetett, kivettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Tehát akkor, amikor a Biblia bemutatja, hogy Jézus golgotai halálával Sátán levettetik a mennyből, nincs már többet a mennybe bejárása. A tevékenysége a földünkre korlátozódik, akkor a mennyei lények, az angyalok föllélegeznek. És azt mondják, hogy mint egy, így mondják, hogy végre. Végre nem kell elszenvednünk ennek az iszonyatos lénynek a jelenlétét. Nem kell elszenvednünk Sátánnak a jelenlétét, nincs itt már közöttünk, mert Isten jogosság és igazság szerint kizárta a mennyből. Most miért fontos igehelyez? Mert ez bemutatja, ez az egyetlen egy bibliai fejezet, hogy itt mint tűz és víz áll szemben egymással az isteni és az ördögi magatartás. Isten szánakozik a bűnös emberen. Isten szánja a bűnöst. Istennek megesik a szíve, amikor az ember rosszat tesz. Mert Isten tudja jól, hogy az ember magának árt a legtöbbet, amikor rosszat tesz. Bár a másikkal teszünk sokszor rosszat, de magunknak ártunk a legtöbbet, hogy tudnék meggyengítjük magunkat, és újra rosszat fogunk tenni. Sátán viszont, mint a tűz és a víz, úgy különbözik ettől, Sátán örül annak, hogy rosszat tesz az ember. Na most itt mutatkozik meg, hogy valóban csak egy értelmetlen lénytől származhat ez az értelmetlen magatartás. Tudnék, Sátánnak az egyik neve a Bibliában, a görög újszövetségben, ugye ez a diabolosz név, ez ennyit jelent szó szerint, hogy vádoló. Sátánt így is lehetne fordítani az újszövetségből, hogy a vádoló. Isten a megmentő, a szabadító, aki nem azonosítja bűnével az embert, és szeretné kiemelni a bűnből az embert. Sátán beleviszi az embert a bűnbe a kísértései által, és most következik a megdöbbentő dolog, amikor Sátán beleviszi az embert a bűnbe, utána ott hagyja az embert, és mint egy kívülre helyezkedve rámutat és vádolja, hogy megint mit csináltál. Ugye ezért mondom, hogy Sátán értelmetlen gyökerében, mert hogyha ő viszi bele az embert a bűnbe, akkor utána milyen jogon vádolja az embert, hogy miért követett el bűnt. Ugye ebből is látszik, hogy teljesen értelmetlen és megtébolyodott lény, ugye a Biblia szerint Sátán vagy a diabolosz a vádoló, teljesen értelmetlenséget tesz, mert hogyha ő beleviszi az embereket a bűnbe, és utána meg vádolja azért, amit elkövettek, akkor önmagának mond ellent. Nagyon sokszor mutatja be így a Biblia Sátán, például Zakariás könyvében, amikor Józsua a főpap, a Babilóniából visszatért zsidó népnek a főpapja előtt áll, oldalán áll Sátán, és vádolja a főpapot, hogy még a zsidó nép főpapja is milyen bűnöket követett el. Nyilván azokba is ő vitte bele. Vagy itt van a Júdás levelének, a Biblia utolsó előtti levelének a 9. verse, amely arról beszél, hogy amikor Mózes meghalt, ugye egy egyedülálló visszatekintés ez Mózes élete végére, hiszen a Mózes 5. könyvében semmit nem tudunk arról, hogy Mózes tulajdonképp hogy is halt meg, és mi történt vele, de a Biblia nem érhet véget anélkül, hogy az egyik legnagyobb személyéről részletesen meg ne emlékezzék, hogy tudnék, miután Mózes meghalt ott a Sínai hegyen, tehát amikor Isten felhívta őt ide, és eltűnt a nép elől, illetve nem a Sínai hegy után, a Pizga hegyén történt ez, amikor beláthatott már Palesztina földjére, és ott magában maradt Mózes és meghalt, és senki nem találta meg, és így nem tisztelhette a zsidó nép ugye a sírját és az emlékét, mint ahogy hát azóta is ugye emberek sokszor a sírokat tisztelik az élő emberek helyett. Amikor Mózes meghalt, akkor azt mondja a Júdás levele, hogy Sátán ott állt a teste fölött, és őt is vádolta, hogy csak maradjon Mózes a sír fogságában mindörökre. hiszen Mózes is elkövetett vétkeket, hát nyilván abba is Sátán vitte bele őt. De ott áll egy másik személy is, ugye a jelképes Mihálynak mondott személy, ugye aki mindig Jézus Krisztust jelképezi a Bibliában, és Jézus azt mondja Sátánnak, hogy nem mond rá kárhoztató ítéletet, még Sátánra sem, azt mondja Jézus, hogy dorgáljon meg téged az Úr Sátán. És a többit tudjuk már a Bibliából, hogy Jézus feltámasztotta Mózest. Nem általános mód ez, hogy rögtön a halál után feltámaszt Isten, sőt ez a ritka kivétel, de ebben az esetben Isten feltámasztotta Mózest, Jézus feltámasztotta Mózest, visszaadta neki az életét, mert Jézus tudta azt, hogy Mózes nem volt azonos a bűneivel. Mózes elkövetett bűnöket, elkövetett emberölést 40 éves korában, de még a pusztai vándorlás végén is, amikor olyan dühötten szólt a népnek, ami miatt nem láthatta meg tulajdonképpen az ígéret földjét, ugye Istennek ez volt az ítélete róla, tehát elkövetett borzalmas bűnöket, de nem volt azonos a bűneivel. És Isten minden embernek vissza fogja adni az életét, aki küzdött a bűneivel, aki szembefordult a bűneivel, aki nem akart azonosulni a bűneivel. És ez igazság. Szóval ez igazság. Mert Isten nem azzal azonosít bennünket, amivel nem akartunk azonosulni. Sátán viszont azzal akar azonosítani bennünket, amibe ő belevitt, és ami után belevitt, azután elérkezettnek látja az időt, hogy minden emberre azt mondja, hogy na most ez az enyém, hiszen bűnöket követett el. Tehát ezt nagyon jól jegyezzük meg, hogy a Biblia éles különbséget von az isteni magatartás és a sátáni magatartás között. Isten mindig megmenteni akar kérleléssel, a bűnökkel való szembefordítással magukból a bűnökből. Sátán viszont belevisz a bűnökbe, és utána viszont kárhoztatja és vádolja az embert. Most ez az egyszerűnek tűnő, és valóban nagyon egyszerű is ez a bibliai tanítás, tehát ez az egyszerűnek tűnő tanítást azért kellett önöknek elmondanom, mert ebből nagyon súlyos következmények fakadnak. Nevezetesen a következő dolog, amire rátérek, és amiről pár sor itt a kísérő lapunkon is van, hogy mit kezdjünk például az önváddal. Ugye nagyon sok embernek az életben hatalmas kérdése az önvád. Ugye volt magyar költő, aki ebbe őrült bele, és a Tébolydában végezte, és meghalt szerencsétlen Juhász Gyula. És Juhász Gyulának a versei mellett van egy jelentékeny gyűjteménye, a Holmi, amelyben ez a mondat olvasható, hogy minden vád ellen lehet védekezni, csak az önvád ellen nem. Ez mind a mai napig nagyon sok embernek a felfogása. Nagyon sok ember azt mondja, hogy ha kívülről vádolnak engem, azt még csak valahogy el tudom viselni, mert hogyha látom, hogy igazságtalan a vádolás, hát akkor valahogy túlteszem magam rajta. Ha látom, hogy igazságos a bírálat, de nem megfelelő formában hangzott el, akkor még meg is tudom szívlelni. De amikor belül én magam, hogy úgy mondjam, tépelődöm és gyötröm magam és marcangolom magam, amikor megszólal ilyen a lelkemben, hogy te ilyen vagy, vagy megint miért csináltad ezt, hát te hányszor megfogadtad, hogy nem fogod ezt csinálni, vagy nem fogsz így beszélni, és most századszor is beleestél, hát te utolsó rongyalak vagy, és ezt magunk mondjuk magunknak. És nagyon sok ember ezt még meg is tetézi azzal, nagyon sokat hallani efféle magyarázatokat, hogy azt mondják az emberek, hogy sokszor nem érzek bánatot. És az olyan borzalmas dolog, amikor az ember nem tud szembefordulni a rosszal. De amikor úgy belül megszólal ez a vádló hang, akkor legalább érzem, hogy én milyen mocskos, meg milyen utolsó gazember vagyok, én sem vagyok jobb, mint a másik ember. És nagyon sokszor az emberek, elnézést a kifejezésért, de fürödnek ebben, hogy ő nekik milyen érzékeny a lelkiismeretük, és hogy belül mennyire komolyan megítélik magukat. Most itt nagyon hangsúlyosan szeretném mondani, hogy az önvád is vád. Tehát miért kellett nekem ezt elmondanom, hogy mi származik kitől? Hogy Istentől vád soha nem származik? Soha. Csak Sátántól származik vád és kárhoztatás. Azért kellett ezt önöknek elmondanom, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy ha vád szólal meg a lelkünkben, az soha nincs az Istentől. Ezt egyszer s mindenkorra egy 100%-ig meg lehet jegyezni, hogy ha vád szólal meg az ember lelkében, az soha, de soha nincs, nem lehet az Istentől. Nagyon emlékezem egy esetre, amikor egy vidéki előadáson egy nagyon érzékeny lelkű hallgató tette fel ezt a kérdést, utána beszélgetés volt, hogy szóval olyan sokszor szólal meg a bűneim után a lelkemben, a szívemben az önvád. Hát én úgy gondolom, hogy ez az Isten hangja. de biztos, hogy ez az Isten hangja? Hogyan tudjuk eldönteni, hogy ami belül cikázik bennünk gondolat, vagy megszólal valami, az az Istentől jön, vagy pedig egy másik hatalomtól jön? És erre neki is azt mondtam, hogy ez a Bibliának egy nagyon felszabadító, hatalmas erejű tanítás, hogyha megszólal valami a lelkemben, de az vádolás, az soha nem jöhet az Istentől. Az Istentől az jön, amit Királyok könyvében olvashatunk, Királyok első könyve 19. fejezetében, amikor Illés prófétát is vádolhatta volna a lelkiismerete, hiszen ugye elszaladt a pogány királynő elől több száz kilométert, egészen, igen, ő a sínai hegyig szaladt, de Illés prófétának az Isten megjelent, mint halk és szelíd hang. Ezt meg is jegyezhetjük, ezt a két kifejezést. Isten hangja mindig halk és szelíd hang. Soha nem vádol, csak fedd, int és kérlel. Még egyszer mondom, Isten hangja mindig egy halk és szelíd hang, fedd, int és kérlel. Ez a Szentléleknek a stílusa, és ez a Szentléleknek a közeledési formája az emberhez. Amikor az emberben vádló hangok szólalnak meg, amikor ugye sárba akarjuk döngölni magunkat, és közben sajnos nem vesszük észre, még közben milyen jó embernek tartjuk is magunkat, hogy milyen érzékenyek vagyunk a lelkiismeretünkben, akkor szépen csukjuk ki ezeket a hangokat. Amikor vád szólal meg az emberben, ez az, amit tudok mondani, ami a legegyszerűbb gyakorlati megoldás, hogy ezzel nem szabad szóba állni. Mert a vádolás és a károsztatás hova viszi az embert? Tulajdonképpen beleviszi az embert a kétségbeesésbe. És amibe belekerül az ember a kétségbeeséssel, az nem az Isten szerint való állapot. Isten nem úgy akarja felhívni a figyelmünket a bűneinkre, hogy kétségbeessünk, elkedvetlenedjünk, elcsüggedjünk, és ott maradjunk teljes reménytelenségben. Isten nem így akar közeledni hozzánk, hanem Isten szeretne, mint egy tűzből kikapott üszköt, úgy finoman, ugye ez egy nagyon finom folyamat, finoman kiemelni a bűnből bennünket. Ugye ezzel most nem foglalkozhatom, majd egy másik előadáson lesz erről szó, hogy micsoda finom, apró mozzanatok vannak itt, hogy Isten fel akarja ismertetni a bűnt velünk, szembe akar fordítani a bűnnel bennünket, vágyat akar érlelni arra, hogy higgyünk abban, hogy lehet a bűnből kiemelkedni, meg akar erősíteni, hogy többet ne kövessük el ezt a bűnt. Ezek nagyon finom, apró folyamatok, ezek a lelki életnek a valóságos csodái, ahogy Isten ezt egy emberrel meg tudja tenni, hogy először föleszmél egy ember, szembefordul önmagával, megkeseredik a bűnével szemben, hisz abban, hogy lehet másképp is élni. Szóval ezek roppant finom folyamatok, valóban annak a halk és szelíd hangnak, a Szentléleknek a csodálatos munkáját jelzik. De Sátán nem ezt akarja. Sátán azt akarja, hogy ha már az ember belement a bűnbe, nem elég a bűn, nem elég a rossz, hát Sátán meg akarja tetézni még egy lapáttal, hogy úgy mondja. Hogy az ember a bűne után jól essék, kétségbe tépelődjön, marcangolja magát, és higgye azt, hogy nem lehet másképp élni csak így, mert hát hiszen mások is így élnek, bennem legalább megvan ugye az érzékenység, hogy vádolom magamat, de az a kutya másik ember az még ezt se csinálja. Szóval a kétségbeesés és a magabízás, a büszkeség és a reménytelenség között akarja az embert hányni vetni. Ezért nyugodtan válaszolnám ezt, de két bibliai igét fel is szeretnék olvasni, két nagyon határozottan beszélő bibliai igét, hogy a vádat mindig zárjuk ki. Akkor is zárjuk ki a vádat, amikor mástól jön, de akkor is zárjuk ki a vádat, amikor önmagunktól jön. Semmiben sem különbözik az egyik a másiktól. Amikor más valaki vádol, vagy ha magam vádolom magamat, mind a kettő vád, és sajnos sokszor a második, nagyon sok ember esetében, érzékeny, lelkiismeretű emberek esetében kifejezetten veszélyesebb is. Olvasnám először erről a vádolásról az első Korintusi levél 4. fejezetét, ahol Pál apostol a következőket mondja. Tehát az első Korintusi levél 4. fejezetének a 3. versétől idézem. Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy ti tőletek ítéltessem meg, vagy emberi ítéletnaptól, sőt magam sem ítélem meg magamat. Mindjárt hadd álljak meg egy kicsit. Figyeljük meg, azt mondja Pál apostol, ugye a korintusiak őt megítélték, tehát vaskosan a szó rossz értelmében megítélték. Azt mondja Pál apostol, én nem nagyon törődöm az emberi kárhoztatással és vádolással, sem azzal, hogyha tőletek jön, hozzám közel álló emberektől, sem ha emberi ítéletnaptól jön, ugye az emberek állandóan ítélkeznek, sajnos így van, hogy az emberi világban mindenki okosnak, elég okosnak érzi magát ahhoz, hogy mindenkiről, mindenkor és mindent. Ugye? Mindenkiről, mindenkor és mindent el tudjon mondani. Nem akarok bagatelizálni, de ez olyan, mint a politika vagy a futballmeccs, ahol mindenki okos. Csak ránéz, és akkor már a kis ujjából kivágja azt, hogy itt hogy kell a dolgokat látni. Azt mondja Pál apostol, én ezzel nem törődök. De mit mond harmadikként? Sőt, magam sem ítélem meg magamat. Tehát nem foglalkozom azzal, hogy én magam minősítsem magamat. Miért mondja ezt Pál apostol? Azért, mert hogyha az ember magát minősíti, akkor biztos, hogy két véglet felé megy ki a minősítése. Az egyik véglet, hogy igazolja magát az ember, tehát ugye a büszkeség véglete, az önigazolásnak, a fennhéjázásnak a véglete, a másik véglet meg, amikor ostorozza magát az ember, a kétségbeesésnek és az önvádnak a véglete. Ezért nem szabad egyikbe se belemenni. Az ember ne minősítse önmagát. Persze most valaki feltetné a kérdést, hát azért valahogy mégiscsak látnunk kell magunkat. Hogy el kell helyeznünk magunkat, azért tudnunk kell, hogy hol állunk, hol járunk, kik vagyunk. Hát éppen ezzel folytatódik. Mert semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva. Aki ugyanis engem megítél, az Úr az. Azt mondja, a pápostól semmi kárhoztató dolgot nem tudok magamra, hogy valami gonoszságba járnék, vagy valami menthetetlen állapotban lennék, de azt mondja, nem ebben vagyok megigazulva, én nem magamat nyugtatom, hogy most milyen jó helyzetben vagyok, én egy hívő, vallásos ember vagyok, meg tartozom egy közösséghez, minden rendben van. Nem, azt mondja, nem ebben vagyok megigazulva, hanem aki ugyanis engem megítél, az Úr az. Isten hogy ítéli meg az embert? Az ő beszédén keresztül. Aki engem megítél, az Úr az. Ebben benne van az, hogy Pál apostol azt mondja, én azt az ítéletet fogadom el magamra nézve, amit a Szentírásból megismerek. Ha mi a Szentírást állandóan olvassuk, a Szentírás szerint gondolkodunk, az életünk hétköznapjában pontosan tudjuk fogni, hogy pontosan tudni fogjuk, hogy mi a jó és mi a rossz az életünkben. Hát még a lelkiismeret is nagy világosságot nyújt ebben. Nemhogy még a hit, a Bibliának a tiszta beszéde. Tehát nem magunkat kell minősíteni, magunkat kell ítélni, hanem álljunk a Biblia tiszta tükre elé, majd az megmutatja, hogy milyenek vagyunk. Rámutat az elért eredményekre, a fejlődésre, de rámutat a súlyos hiányosságokra, a lényünk sötét oldalára is. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jön az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lesz a dicsérete. Azt mondja Pál apostol, hogy vigyázzunk, hogy egymást meg ne ítéljük. És egy hatalmas kijelentés. Még egyszer mondanám, ez nem annyit jelent, hogy ne helyezzük el a másik embert valahogy, vagy ne gondolkozzunk valahogy a másik emberről. A megítélés képességét maga Isten oltotta belénk, de skatujába ne helyezzük a másik embert. Megítélni ne ítéljük meg a másik embert. Valami felfogásunk kell, hogy legyen a dolgokról, az eseményekről, sőt az emberekről is. De ne azonosítsuk a ma meghozott felfogásunkat azzal, amivé az az ember holnap válhat. Fogadjuk el azt, hogy az ember fejlődő lény, hogy a gyermekneveléstől kezdve a felnőtt embereknek a megítéléség, ezt fogadjuk el, hogy egyrészt nem is biztos, hogy igazam van, másrészt meg, hogyha igazam van, a másik ember lehet jobb. Sőt, hát nem azt akarom, hogy jobb legyen. Most mit akarok tulajdonképpen? Hogy olyan legyen, amilyennek ma minősítem a másik embert? Maradjon ugyanolyan rossznak? Tehát ezért mondja Pál apostol, hogy idő előtt semmit se ítéljetek, mert eljön majd az Isten, Krisztus, aki világra hozza a sötétség titkait, és megjelenti a szív tanácsait. Micsoda döbbenetes két dolog. Kedves hallgatók, ez a két dolog, amit mi nem tudunk. Velejében, mélyéig nem tudunk. A sötétség titkai és a szívek tanácsai. Ezt egyszerűen egy mondatban így lehetne összefoglalni. Nem látjuk a másik ember indítékait. Nem látjuk a másik ember indítékait. Hogy a másik ember micsoda sötét kísértésekkel küszködik. Hogy a másik embernek a szívében mi van. Hogy ő belül mi minden zajlik le ott benne, mondjuk valaki mond egy durva goromba szót. Kétség kívül azt mi nem mondhatjuk azt, hogy milyen szépen beszél. Ezt meg kell ítélni belül magunkba, hogy hát sajnos ez az ember így beszél. Na de hogy ez az ember most milyen indítékból mondja, hogy lehet, hogy már százszor és ezerszer elhatározta, hogy nem fogja tenni. És alul maradt. És újra megadta magát egy rossz ösztönnek, vagy egy rossz indulatnak. De küzd ellene becsületesen. Szóval ez az, amit mi nem tudunk, a sötétség titkait és a szívnek az indítékait. És ezért mondja a Pál apostol, hogy sem másokat ne ítéljünk, magunkat, a magunk megítélését is nyugodtan el lehet ereszteni a fülünk mellett, ha az vádolás és károsztatás, de magunk se ítéljük magunkat, magunk se vádoljuk magunkat. Ez egy általános alapelv, mert a sötétség titkai, a szív tanácsai sokszor még a saját életében az embernek is hozzáférhetetlenek, vagy később tudatosulnak. A másik igehelyet is hadd olvassam, nagyon érdekes igehely lesz János apostol első levelének a 3. fejezetéből, ami a következőképpen hangzik. Tehát János apostol első levele 3. fejezetében a 19. vers. Illetve a 19-től a 21, a lényeg a 20. és 21. versben, de olvasom előbb is. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságossá ő előtt a mi szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél és mindent tud, szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez. Mit mond itt János apostol? Hogy sokszor az ember vádolja a szíve. Az embert vádolja a szíve. Az önvád. Sokszor az ember saját maga ellen beszél, és úgy gondolja, hogy igaza is van, mert hát rosszat tettem. De azt mondja János apostol, tudjátok, hogy az önvádat mivel lehet lecsendesíteni? Ugye azt az önvádat, amire a magyar költő azt mondja, hogy nem lehet ellene védekezni. Azt mondja János apostol, lehet az önvád ellen védekezni, hogyha az ember az igazságban van, ha az igazságra figyel, ha az Istenre figyel, Isten nagyobb a szívünknél. Isten felülbírálhatja az önvádat. Az önvádból saját erőnkből nem tudunk kilépni. Sőt, hogyha az önvádban megmarad az ember, és nem figyel arra, hogy belül miről gondolkozik, meg hogy tekint önmagára, ugye az önvád az borzalmas lelki betegségekbe is csúszhat, és tulajdonképpen az önvád odáig szaladhat el, ahova hát elszaladt az önvád és az önsajnálat, Máté evangélium a 27. fejezete szerint, az első 3 vers szerint Júdás életében. Ugye? Tehát egészen az öngyilkosságig elmehet az önvád. Nagyon sok ember nem azért lesz öngyilkos, mert nem tudom én, külső rossz dolog éri, hanem belülről fölemészti magát, és annyiszor hajtja bele magát a kétségbeesés, vagy a végén már azt mondja, hogy terhes az élet, eldobom, mert borzalmas ilyen tudattal én, hogy állandóan vádol valami belül. Azt mondja a János apostol, hogy ha vádol a szív, akkor gondoljunk arra, hogy Isten nagyobb a mi szívünknél, és keressük az Istent, és erősödjünk meg az Istenben, mert az Isten segítségével legyőzhető az önvád. Miért győzhető le? Mert Isten soha nem vádol. Aki az Istent megismeri, az kivétel nélkül csak egy szeretetteljes, jóságos és segítő lényként kell, hogy megismerje. És aki az Istent megismeri, az a halk és szelíd hangon keresztül ismeri meg, amely int fed és dorgálja az embert kétségkívül, de kérlelve és erőt ad, hogy az ember emelkedjék fölül. Itt egy kicsit megállnék, mert ugye az önvádra nézve nagyon sok irodalmi alkotást lehetne idézni. Én most a világirodalomnak egy olyan versét idézem, összesen 7 versszakból áll, egy hatalmas vers. A címét itt egy kicsit letakarja a térképünk, de olyan hosszú cím és szinte kimondhatatlan. Baudelaire He auton timoruménos. Mit jelent ez a görög szó? Önkínzó. Önkínzó. Vagyis Baudelaire verset írt arról, ami önmagába lezajlódik az önváddal. Amikor azt mondja, hogy megütlek, mint tagló a barmot. Döbbenetes a vers kezdet, ugye, amikor az állatokat levágják, és fogják a taglót, és ugye a mészárszékben, vagy a vágóidon leütik azt az állatot, ezzel kezdi a verset, hogy azt mondja, hogy olyan az önvád, megütlek, mint tagló a barmot, ezt önmagának mondja. Sokszor az önváddal élő ember ilyen, kegyetlen önmagához. És sokszor mondom, az ember ezt nem veszi észre, mert hogy kegyetlenek ne legyünk már a másokhoz, ez rendjén van. De hát sokszor az ember ugye öngyötrő, és kegyetlen önmagához, és ezt valami jóra is tudja magyarázni. Mert a verset meghallgatva láthatjuk, hogy micsoda pokoli állapot az önvád. Tehát ugye a versnek, ha a görög, ugye a versekben tiszteletben kell tartani a címet, tehát hogyha Baudelaire, a francia költő, görög címet adott a versének, akkor ezt magyarra is így kell lefordítani, hogy Héauton Timoruménos. Ez annyit jelent, hogy önkínzó. Figyeljék meg, hogy biblikus motivumokat is felhasznál Baudelaire, amikor például Mózesre utal, ahogy Mózes a sziklára csap, ugye nyilvánvaló egy bizonyos történet, amikor Mózes a 10 parancsolat kőtábláit töri szét, erről fog szólni majd különben a következő 2 hét múlva jövő előadás, aminek az lesz a nagy kérdése, hogy az indulat és a harag között hol a határ. És egyáltalán van-e helytelen harag, és van-e helyes harag? És mi ez a kettő? Na persze Mózesnak ez egy helyes és megfelelő viszonyulása volt a zsidó népnek a bálványozására, és ezért törte össze a kőtáblát. De magában a versben, hogy megjelenik, hogy megütlek, mint tagló a baront, és utána, hogy Mózes a sziklára csapott, szóval egy döbbenetes erővel kezdi a verset, hogy milyen az öngyötrő, az önkínzó, az önvádoló embernek az állapota. És aztán eljut odáig, hogy tulajdonképpen a versnek egyik döntő kifejezése, hogy torz akkord vagyok az isteni szimfóniában. Hát ez egy döbbenetes kijelentés, hogy torz akkord vagyok az isteni szimfóniában. Vagyis hova jut el az önváddal élő ember? Hogy kezdi azt hinni, hogy mindenki meg tud változni, csak ő nem. Hát ez is egy pokoli érzés, nem? Ugye kezdi azt hinni, hogy minden ember előtt lehet fejlődés, lehet megváltozás, de én már nem tudok más lenni. Ez valami iszonyatos érzés, amikor az ember egy ilyen sötétséghez elér, hogy torz akkord vagyok ugye az isteni szimfóniában. Aztán még arra is van ereje, hogy kimondja, hogy tulajdonképpen azért jutottam én ide, mert mindig ítélkezem. Itt a magyar fordítás, csodálatos különben Szabó Lőrinc fordítása, de azért beszélek egy kicsit előtte, mert nyilván a műfordítás a kör négyszögesítése, nem lehet tökéletesen lefordítani, főleg verseket. Itt gúnyt fog említeni a fordítás, hogy a gúny miatt itt az eredetiben irónia van. Ironi. De hát mást a metrum nem engedett, itt csak gúnynak fordíthatta le. Azt mondja Baudelaire, hogy igen, mert mindent megítélek, mert mindenen gúnyolódom, mert minden iránt iróniával vagyok. Ezért jutottam ide, hogy most már önmagamban sem fér el a megítélés, és most már a saját életem forog kockán, hogy mi lesz velem, hogyha így folytatom. És aztán döbbenetes a befejezés felé haladva, ugye az igazán nagy versek mindig azok, amelyek úgy mindig erősíteni tudnak a befejezés felé, úgyhogy majd elmondom az egész verset, de hadd emeljem ki az utolsó előtti strófát, ami így mondja, itt se tudják visszaadni a francia eredetit, de valamit azért érzékeltet. Azt mondja, az arc vagyok, és az ököl. A tőr, s a seb, melybe a tőr csap. A kerék, és a kerékbe tört tag. És a hóhér, és aki töl. Tehát, hogy az emberben ezek az iszonyú végletek ott vannak, hogy miközben arc vagyok, az ököl is vagyok, ami a saját arcomba belecsap. Ugye ez egy döbbenetes dolog. Szóval Baudelaire itt leírja az egész sátáni mechanizmusát a kétségbe ejtetésnek. Mert ez valóban egy sátáni mechanizmus, és ez valóban ott végződik, ahol hát ennek a szerencsétlen Baudelairenek az élete is végződött. Ebből a vers is valamit sejtett, mert a versnek a döbbenetes utolsó sora az, hogy olyan emberré lettem, aki már nem tud. Mivel folytatnák? Aki már nem tud mosolyogni. Nem tud örülni. Nem tud reményt látni. Nem tudja megragadni a jövőt. Elveszítette az életkedvét. Én azt hiszem, hogy ennél borzalmasabb halál, lelki halál nem is létezik. Mint az önváddal elindított folyamat, ami a kétségbeesés különböző bugyraiba löki le az embert, és ott az ember teljesen kiüresedik, elfásul, és már nem akar élni, már semminek nem tud örülni. Azért olvasom fel ezt a verset, mert sajnos nagyon sok ember van ebben a helyzetben. Ez nem a romantikus vagy utóromantikus költőknek egy ilyen nyavaigása, vagy nem tudom én milyen, ugye egyébként a Romlás virágaiba került bele, ugye Baudelaire egyetlen nagy kötetének egyik legnagyobb verse, mert Baudelairenek mondjuk nem az Albatrosz a legnagyobb verse, mondjuk az is egy tisztes vers, de mondjuk a Baudelaire legnagyobb versei ezek. Sőt, ne kockáztatnám, hogy a legeslegnagyobb verse az egész Romlás virágai kötetben ez. Ugye nagyon szemléletes maga a Romlás virágai kifejezés is, mert ő tudatában volt annak, hogy Sátán gyötri. De mivel nem tudta igazán Istent keresni, mivel annyi rosszat tett, és annyira megadta magát a sötétségnek, és főleg ennek a belső, önkínzó, önvádló sötétségnek, de végén eljut oda, hogy tulajdonképpen nem tud mosolyogni. Nem érzi már az életnek a jó ízét és a lehetőségeit. Charles Baudelaire hiáton timorum enos, vagyis önkínzó. Megütlek, mint tagló a barmot, düh s gyűlölet nélkül, ahogy Mózes a sziklára csapott. S hogy pillát kútja hűtse zsarnok szaharámat, kipréselem szemedből vizeit a kínnak. Reményvitorlás vágyaim vad hajója sós könnyeiden nagy és szabad tengerre lendül, és zokogásodtól részegen úgy visszhangzik majd a szívem, mint dob, mikor rohamra perdül. Vagy nem torz akkord vagyok-e az isteni szimfóniában, a gúny miatt, melynek falánkan ráz és marcangol a dühe? Sötét mérge bennem a vér, a hangomban ő rikoltozik. A kárhozott vagyok, akit tükrének használ a megéra. Az arc vagyok, és az ököl, a tőr s a seb, mely a tőr csap, a kerék s a kerékbe tört tag, és a hóhér, és akit öl, saját vámpírom, a valódi nagy árvák egyike, kire örök kacajt mért végzete, s aki már nem tud mosolyogni. Hogy említettem, az önvádban azért itt az önsajnálást is belejátszik, amikor azt mondja, hogy én vagyok a valódi nagy árvák egyike, akire örök kacajt mért végzete. Szóval döbbenetes dolog az önvád, és a Biblia szerint ez elkerülhető, és a Bibliából megtanulható az, hogy az ember hogy kerülje el az önvádat. Na most hát akkor még egy fontos kérdésünk marad a vetítés előtt és a zenehallgatás előtt, hogyha látjuk már világosan a különbséget, hogy sose vádoljunk, sose azonosítsuk a másik embert a pillanatnyi vétkével, viszont bírálni, feddeni, inteni nem csak, hogy lehet, de kell is, akkor ezt hogyan hajtsuk végre? Így is fel lehetne tenni a kérdést, hogy mire ügyeljünk, miközben a másik embert valamire figyelmeztetni szeretnénk. Valami kritikát helyezünk el iránta. Szándékosan mondom, hogy nem vele szemben, mert ugye József Attila szép sora, hogy érted, haragszom, nem ellened. Ugye a bírálatban éreznie kell a másiknak, hogy nem vele szemben történik, hanem iránta való felelősségérzetből történik. Még nyelvileg is, mikor korrektor voltam, mindig kiszoktam húzni azt, amikor a szemben és az iránt névutót összetévesztették a szerzők. Mert ugye amikor az ember bírálatot gyakorol, akkor nem valakivel szemben teszi ezt, hanem az iránta való felelősségérzetből és elkötelezettségből. Na, hát így is feltetnénk a kérdést, hogy mikor bíráljunk. Mire ügyeljünk a bírálatunk során? Mire ügyeljünk különösképpen? A Példabeszédek könyvéből idézek egy verset, csodálatos nagy biblia vers. Példabeszédek 22:3. Benne van a kísérő kis tanulmányunkban is, amelyben a következőképpen választja szét a bölcs embert és a balgatag embert. Azt mondja itt bölcs Salamon, a okos, a bölcs ember meglátja a bajt, de elrejti magát. A bolondok neki mennek, és kárát vallják. Kicsit még humoros is, ugye? Szintén, hogy látjuk magunk előtt, főleg itt a film századában, valaki puff, neki megy, mint egy falnak, és a fal is ott marad, meg ő is ott a fal tövében. Ugye? Tehát a Bibliában azt olvassuk, hogy amikor bajt látunk, valami rosszat látunk, valami helytelen megnyilvánulást látunk, akkor a bölcs embernek ezt észre kell venni. Ugye nincs arról szó, hogy nem veszi észre. Nem azt mondja a bölcs Salamon, hogy a bölcs ember meglátja a bajt, de behunja a szemét. Nem azt mondja, a bölcs ember meglátja a bajt, de elrejti magát. A bolondok neki mennek, és kárát vallják. Mit jelent az, hogy a bölcs ember meglátja a bajt, de elrejti magát? Ez annyit jelent, hogy egy igazán érzékeny, lelkiismeretű és értelemmel élő ember meglátja a rossz dolgokat, de a rossz dolgokat nem akarja azonnyomban szóvá tenni, nem akarja azonnyomban orvosolni sem, hanem a bölcsember ismeri az elrejtettséget. Most az elrejtettség a Bibliának egyik szakszava. Tehát ez nem annyit jelent, hogy elbújik, vagy nem annyit jelent, hogy kitér a küzdelmek és az ütközések elől, hanem az elrejtettséget Pál apostol azonosítja a leveleiben, és azt mondja, hogy a mi életünk el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. És ki él elrejtett életet? Ki él olyan életet, hogy nem a felszínen mindjárt hozzászól, beszél, kritizál, vélemény nyilvánít, hanem akinek van hátországa, aki tud valakihez menni és ővele megbeszélni az élete dolgait, az az ember él ilyen életet, aki ismeri az Istent, ismeri Krisztust, ismeri a türelmes Istent, ismeri az álhatatos Istent, a kitartóan munkálkodó Istent. És a bölcsember az, aki meglátja a bajt, de nem rögtön az ösztönének hisz, az indulatának hisz, még a saját értelmének se hisz, hanem azt a bajt az Isten elé viszi. Hogy a pillanat tört része alatt, akkor ott vagy később, ez egy más kérdés. De bölcs ember az, aki nem a saját feje szerint ítél. És aki megvárja a kedvező pillanatot, amikor lehet bírálni. Mert általában akkor, amikor egy baj bekövetkezik, akkor az esetek 99%-ában nem lehet és nem tanácsos bírálni. Ugye ennek a legnagyobb megfogalmazása Sámuel második könyve 11. és 12. fejezetében található. Ez is benne van a kísérő anyagunkban. A kettő ugye eltér egy kicsit egymástól, mert én nem azért vagyok itt, hogy felmondjam azt a szöveget, tehát mindenki otthon még gondolja át végig ezeket a dolgokat. Ugye mi is olvasható, hogy Sámuel második könyve 11. 12. fejezetében Dávidnak az iszonyatos bűne. És Dávid iszonyatos bűne, amiről már beszéltünk, ugye, tehát a paráznaság és az úriás megölése, Isten rögtön fette Dávidot? Rögtön rámutatott arra, hogy Dávid, miféle ember vagy, hogy ezt elkövetted? Nem. Hanem Isten hagyta, hogy megszülessék Dávidnak ugye a paráznaságából származó kisgyermeke, aki aztán meg is halt. Isten várt csaknem egy évig, és egy év után küldte el hozzá Nátán prófétát, és az a próféta egy olyan tapintatos példázatot mondott el, ami nem vádolás volt, nem kárhoztatás volt, hanem azt a célt szolgálta, hogy Dávid maga forduljon szembe a bűnével. És így ért el Isten a célját, hogy ki tudta emelni Dávidot abból a bűnéből, és el tudta Isten utána mondani Nátán próféta által, hogy nem fogsz meghalni, élni fogsz, mert megbántad a bűnödet. Tehát feddeni, bírálni nem szabad, mondom, az esetek 99%-ában nem szabad azon melegében. Otthoni helyzetekre is tessenek gondolni. Otthon összeszólalkoznak emberek, gyerek a felnőttel, felnőtt a felnőttel, és mi a különösen borzalmas emlékeket nyújtó dolog, amikor az egyiknek vagy másiknak ott kiröppen a száján, hogy na most már elegem van belőled, meg te ezt mondtad, meg ezt csináltad, na megint nincs igazad, de kötözködsz, szóval ilyeneket nem szabad megengedni. Ha látjuk azt, hogy egy helyzetet nem lehet ott megoldani, a bölcsember meglátja a bajt, de elrejti magát. Bolondság neki menni. Bolondság olyan tudattal élni, hogy enyém legyen az utolsó szó. Sajnos az emberek sokszor ezzel a tudattal élnek, hogy ha törik, ha szakad, de utoljára azért én fogom kimondani azt az üdvözítő megoldást, hogy nem neked van igazad. Tehát ezt nem lehet. Ezzel örökre elvágja az ember a megoldás elől az utat. Tehát ez egy bolondság neki menni és kárát vallani. Nagyon csodálatosnak tartom Jézusnak az életéből János evangélium a 3. és 4. fejezetét. Nagyon sokszor szoktam erre hivatkozni, elnézést is kérek azoktól, akik már századszor hallják körülbelül. De hát én azt gondolom, hogy Jézustól mindig lehet tanulni, és hogyha újra magunk elé idézzük ezt a két eseményt, akkor újra azt mondjuk, hogy meg kell hajtanunk a fejünket. Jézus beszél János 3. fejezete szerint egy bizonyos Nikodémussal, aki ének idején jön hozzá. Aztán beszél a 4. fejezet szerint egy Samária beli asszonnyal, akivel Sikárvárosnak a határán találkozik. Mind a két embernek az életében súlyos problémák vannak. Mi a probléma Nikodémus életében? Hogy idős ember már, a főtanács tagja, farizeus, aki nem hisz az ember megjobbíthatóságában, nem hisz az ember megváltoztathatóságában. És mi a baj a samáriai asszonnyal? Hogy számtalan férje volt, de akivel most együtt él, az sem a férje. Itt a probléma. Két nagyon súlyos eset. Ugye érezzük azt, hogy ha Jézus beszél ezzel a két emberrel, ez szó nélkül nem hagyhatja ezt a két állapotot. De vajon Jézus hogyan tette szóvá az életük nagy problémáit? Rögtön azzal kezdte, hogy Nikodémus, most jöttél hozzám éjjel, és hát miféle ember vagy te? Hát Jézus nem így viszonyult. És azt mondta, hogy na hát te asszony, hát miféle rendezetlen körülmények között élsz, egyáltalán hát méltó vagy te arra, hogy velem beszélgessél, vagy én beszélgessek veled? Nem. Hanem nagyon érdekes, és mind a két történetet ajánlom a szíves figyelmükbe, hogy olvassák el. Az egyik történetet le is fogom vetíteni itt a feldolgozásainak a történetén keresztül, hogy Jézus akkor fogalmazza meg a bírálatát, mert mind a két beszélgetésben elhangzik a Jézusi bírálat, akkor fogalmazza meg a bírálatát, amikor az a másik két ember a szíve mélyéből a legőszintébb kérdést teszi fel neki. Vagyis amikor Nikodémus hallgatva Jézus tanítását, hogy nektek újonnan kell születnetek, meg kell térnetek, mert nem vagytok alkalmasak másképp a mennyek országára, miután ezeket hallja Nikodémus, és először még gúnyolódik Jézussal, hogy hogy születhetnék én újjá, hát menjek vissza anyám méhébe, hát nem kezdhetem újra az életet, hát mit kívánsz tőlem, te názáreti tanító, hát ez lehetetlenség, hogy én ezt megtegyem. De amikor aztán kezd odafigyelni Jézus kijelentéseire, és amikor úgy megdöbben azon, hogy Jézus ezt komolyan mondja, ez valóság, ez megtörténhet mindenki életében, akkor tessenek majd felfigyelni erre a kis kérdésre, amit Nikodémus így tesz fel, mi módon lehetnek ezek. Amikor Nikodémus már vágyakozik a megoldásra, amikor már kezd hinni abban, hogy ez igazság, amiről Jézus neki beszél, mi módon lehetnek ezek? Mondd meg, Mester, hogy mit kell tegyek ahhoz, hogy megváltozzam. Tehát amikor már jobb lelki állapotba kerül Nikodémus, már nem az a lelki állapot jellemzi, mint a beszélgetés elején, hogy hát menjek vissza anyám méhébe, miről beszélsz itt? Amikor egy ember jó lelki állapotban van, akkor érdemes bírálni. Ugye milyen paradox dolog sokszor? Mi úgy gondoljuk, amikor egy ember rosszat tett és rossz lelkiállapot van, na akkor megfogjuk a dorongot, aztán akkor megyünk. A Biblia azt mondja, hogy ha mi azért akarunk bírálni, hogy a másik ember megszívlelje, hogy a másik ember megváltozzék, akkor várjuk ki az alkalmas pillanatot, amikor a másik ember valóban el is fogja fogadni a bírálatot. Mi módon lehetnek ezek? Erre Jézus mit válaszol? Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Hát én arról beszélek, amit látunk, és ami bizonyságunkat nem fogadjátok el. Hát hogy fogadjátok el majd azokat, amikor arról beszélek a mennyeiekről, amiket nem láttok? Tessenek megfigyelni, hogy ez egy milyen súlyos kritika volt Nikodémus iránt. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Amiről én beszélek, hát neked azt rég tudni kellene, te a népet tanítod, és magad ezeket az egyszerű dolgokat nem ismered. Szóval Jézus megvárta azt a pillanatot, amikor egy embert lehetett bírálni. És ugyanezt látjuk a samáriai asszony esetében is, hogy amikor a samáriai asszony már kezd érdeklődni afelől, hogy hogyan is lehet Istent imádni, és hogyan is lehet Istent megtalálni, akkor mondja azt Jézus, hogy ennyi és ennyi férjed volt, és akivel most élsz, az sem a férjed, ezt igazán mondtad. Szóval akkor tapint rá az életének a gyenge pontjára, de csak akkor mondja Jézus, amikor ez az asszony már érdeklődik, és ebből a két jézusi kijelentésből azt hiszem az egész életünkre tanulhatunk. Vagyis tanuljuk meg azt, hogy a jótékony, az igazi bírálat, az valóban hisz abban, hogy el is fogadják. Sokszor mi úgy bírálunk embereket, vagy jelenségeket, hogy csak elnézést, csak azon gondolkozunk, hogy most mi jól kiöntsük magunkból, ami a lelkünkön van. De azzal mi már nem törődünk, pedig hát ez lenne a logikus és értelmes, hogy hát a másik embernek kellene ezt megfogadni, mert hát én azért mondok neki valamit, hogy ezen elgondolkozzék. Hát sokszor mi ezt nem gondoljuk meg. De sok ember úgy sokáig tartja magát és nem szól, és mint a pulyka, vagy a béka növekszik, és aztán egyszer kicsattan. És akkor azt mondja erre, hogy most már nem bírtam tovább. Hát ezt már, ez, itt most már aztán csak be kellett olvasni, ez szemenszedett gazemberség, amit megenged ez a másik. Nos, hát egy kicsit gondolkozzunk magunkban, és kicsit beszélgessünk magunkkal, hogy most az a fontos, hogy én közben mit raktározok, és utána egy összegben meg mit hányok rá a másikra. Vagy pedig olyan lelkülettel akarom mondani, hogy a másik azon elgondolkozzék, azt megszívlelje, és valóban igaznak tartsa, és fogadja el. Tehát sokszor az emberi bírálat értelmetlen, vaskalapos, rossz modorban, stílusban elhangzó bírálat, ezt embertől nem is tudjuk megtanulni. A Biblia szerint Jézustól lehet megtanulni. Az a finomság, az a gyengétség, hogy Jézus nem önmagával törődött, hanem azzal foglalkozott, hogy amit tesz, amit mond, a másik emberben mit vált ki. És ahogy Nátán próféta által Isten megvárta a kedvező időpontot, Jézus is megvárta a kedvező időpontot. Jézus életében különben nem is ezek a leghatalmasabb csodák és történetek, hanem a sokkal közelebb állóknál, a tanítványainál tesznek meggondolni, hogy Jézus meddig várt, hogy a tanítványainak a tudomására hozza azt, hogy közöttük ne az legyen, mint a földön, ahol az emberek a piramis szerint élnek. Uborkafának is nevezik, de mondjuk maradjunk piramisnál. Tehát, hogy ki törekszik föl, és ki lesz a nagyobb, és kinek lesz nagyobb karrierje. Jézus azt mondta, hogy ti köztetek ne ez legyen, hanem ti köztetek, aki nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Jézus meddig várt a tanítványai, hogy ezt a tanítványok megértsék? Jézus több mint 3 évig várt. 3 évig tudott várni Jézus, hogy ahogy Nikodémusnak vagy a samáriai asszonynak, itt a tanítványainak is Jeruzsálemben nem is azt mondja, hogy mondja el, mert Jézus itt nem elmondta az utolsó vacsorán, el is mondta, de megcselekedt, hogy letérdelt eléjük, és kezdte mosni a tanítványok lábait. És kezdte megértetni a tanítványokkal, hogy az a nagy ember az Isten szemében, az az erkölcsileg kiváló ember az Isten szemében, aki a másik ember tudja szolgálni. És Jézus hány bírálatot elmondhatott volna addig a tanítványairól? Ízekre szedhette volna mindegyiket, nem? Hát egyszer-kétszer jelzést adott Jézus, mert azt mondta, hogy ti vagytok a Boanergész fiai. Mondta Jánosnak és a testvérének, ti vagytok a mennydörgés fiai, mert olyan haragosak voltak. De aztán tovább nem analizálta őket Jézus, hogy na még emellett azért még ilyen baj is van, meg ilyen baj, meg ilyen baj, meg ilyen baj, nem. Jézus várt, 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 és amikor a kedvező pillanat eljött, akkor saját maga a cselekedetével bemutatta, hogy mit jelent embereket szolgálni. Kedves hallgatók, itt nagyon gyakorlati tanulságként vonjuk le mi is a mi életünk számára, hogy sokszor a gyerekeinket is mennyire rosszul neveljük. Hát a gyerek is már ember, egy kis emberpalánta, tehát várni kell a kedvező időpillanatra, egy megnyugvó helyzet, egy jó helyzet, amikor annak a gyereknek a lelkével beszélni lehet. És sokszor házastársak mennyire nem látják maguk előtt ezt a kérdést világosan. Sokszor házastársak azt hiszik, hogy szeretik a másikat azzal, hogy jó gorombán úgy beolvasnak. Ugye, hát ugye a megszokás persze, hát úgyis szeretlek, tudod, hát itt vagyok melletted. Nem várják meg azt a kedvező időpillanatot, amikor a másik már ugye kicsit eltávolodott időben attól a rossz dologtól. És akkor egy kicsit leülni, megbeszélni, és hogyha valaki így gyakorolja ezt, akkor láthatja, hogy ennek micsoda valóban a szó legnemesebb értelmében áldásai vannak, mert a másik megváltozik. Igenis, a másik ember képes megváltozni. Ha ebben nem hinnénk, akkor a magunk megváltozásában se hihetnénk. És kedves hallgatók, ezért döntő dolog ez a mai témánk, és ezért kell világosan látni magunk előtt, hogy azt a bizonyos határt soha ne lépjük át. Feddeni, inteni nem csak lehetőségünk, de kötelezettségünk. Aki ráhagyja az emberekre a rossz dolgokat, aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvére annak, aki tönkre tesz, mondja a Szentírás. Tönkre lehet tenni embereket úgy, hogy nem figyelmeztetjük őket valamire. De meg kell gondolni, hogy hogyan, mikor, melyik a legalkalmasabb mód erre. De amikor erről gondolkozunk, azt is kalkuláljuk bele a gondolkozásunkba, hogy egy határt viszont soha nem léphetünk át. És ezért kell, hogy a következő témánk ez legyen, hogy hogyan is állunk az indulatossággal és a haraggal. Haragból lehet bírálni, de indulatosságból nem. A bűn fölötti jogos felháborodásból lehet bírálni, de hogyha közben az ember érzékel, hogy úgy emelkedik benne valami, úgy már kezdi elveszíteni a szavai fölötti uralmát, már úgy az indulat, az ösztön szabadul fel benne, akkor megint egy Bibliát olvasó ember tudja, hogy így az Isten soha nem cselekszik, Jézus így soha nem cselekedett, akkor inkább az ember nyeljen egyet és menjen ki a szobából. És majd akkor mondja el szent haraggal a másik embernek, ami a szívén fekszik, amikor nincs benne indulat, és nem vitézkedik benne az ösztön. Ezt a határt soha nem léphetjük át, mert akkor már a bolondság területére megyünk. A bölcs meglátja a baj, de elrejti magát. A bolondok, akik neki mennek, kárát vallják, kárát vallja a másik ember is, kárát vallja maga az az ember is. Nos, hát mielőtt röviden megnéznénk mindazt, amiről beszéltem, azoknak a feldolgozásait, csendüljön fel Johann Sebastian Bachnak a Jelenések könyve 12. fejezetére írott kantátája, ami olyan szép fokozatossággal érzékelteti, hogy az angyalok felszabadulnak, mert a vádolás lelkülete, a kárhoztatás lelkülete elviselhetetlen tiszta lények előtt. Azért tartom még fontos igehelynek ezt, mert nem csak Isten szemében elviselhetetlen a vádolás, hanem olyan lények szemében is, akik nem próbálták ki a rosszat. A jó angyalok, az el nem bukott angyalok. Kérném szépen a zenét. Köszönöm szépen. És akkor nézzük meg a feldolgozásainkat befejezésül. És egyetlen egy fontos kérdést még a feldolgozások közben is szeretnék érinteni. Két evangéliumi történetet szeretnék bemutatni itt. Az egyik a úgynevezett házasságtörő asszony vádolása és Jézus felmentése, ahol nagyon élesen ütközik az egyik lelkület, a démoni lelkület, tehát a vádolás, és az isteni lelkület, a bűnből való kiemelés. Egy kora középkori miniatúrát látunk, ahogy az asszonyt a farizeusok a jeruzsálemi templom udvarára vezetik, és Jézussal akarnak ítéletet osztani, és a művész azt a pillanatot ábrázolja, amikor Jézus írni kezd a porba. Ennek a porba írásnak egyébként nagy irodalma van, nem árt azonban tudni, hogy mi is volt ez a porba írás, mit is írt Jézus a porba, aminek láttán aztán a farizeusok elmentek. Na nézzük a többi feldolgozást, és közben ez majd ki fog derülni. Egy 16. század eleji svéd művésznek a Stockholmi National Múzeumban látható festménye, amely előtérben egy ilyen piaci jelenetet ábrázol, és háttérben van ott az asszony, akit oda kísérnek Jézus elé, és Jézus, hogy ír, hát hogy itt nem a por, nem a föld, hanem a kövezet. Nézzük a következő jeleneteket, mindegyik tulajdonképpen itt a porba írásnál ragadja meg, Lukasz Cranach is. Itt már jobbak a díszletek, az elrendezés, a 16. század elejé szintén ez a rajz, amikor Jézus lehajol és ír a porba, és oda hajolnak a farizeusok, és nézik, hogy mit ír a porba, és már látjuk a másik csoportot is, hogy eszeveszetten menekülnek. János evangéliumából kell nagyon jól elolvastunk a 8. fejezetnek az elbeszélését, ott van egy érdekes kis kifejezés, ez így szól. A lelkiismeretüktől vádoltatva hátrafordultak és elmentek. Mit jelent ez, hogy a lelkiismeretük vádolta őket, amikor látták, hogy Jézus mit ír a porba? A Cranach család másik tagja is megfestette ezt a jelenetet. Itt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban lehet megnézni ezt az olajfestményt. Ide hurcolják az asszonyt, Jézust körbeveszik a farizeusok, és itt már a felmentő Jézus testtartását, kéztartását látjuk, de nyilván tisztáznunk kell, hogy mit is írt Jézus a porba. Nicolas Poussin, francia festő, 17. század közepi feldolgozása, megint csak a porba írt szavakat kommentálják a körülállók, és már nagyon sokan menekülnek is, és egyik a másikat vádolja. Na hát most már még különösebb, hogy aminek az asszony a felmentését köszönheti, és amiért a többiek egymást vádolják, nézzük csak a következő képen Nicolas Poussin ábrázolásából a részletet. Igen, itt már egymás ellen is fordulnak az írástudók és farizeusok. Vajon mi lehet ez? Németalföldi mesterek is megfestik ezt a jelenetet, a 17. században vagyunk, amikor a farizeusok és a főpap akarja kisajátítani magának az igaz ítéletet, Jézus azonban feloldozza ezt az asszonyt. Nézzük a következő képen, még a nagy festőnek, Rembrandtnak az életművében is van egy házasságtörő asszony című kép, a világos fény, a hatalmas nagy tablóból, ugye a templom körvonalait látjuk, a házasságtörő asszonyt világítja meg, akit Jézus felment, és a következő kép Veronézének, szintén a barokk, de nem németalföldi, itáliai barokk egyik képviselőjének az ábrázolása, Jézus, ahogy felmenti az asszonyt az írás tudóknak a vádolásával szemben. Azért hagytam a sorozat legvégére Bröhelnek az ábrázolását, mert a maga szürke, zöldes szürke, kopár, fehér tónusaival, és majd részleteket is látunk, de most egyelőre a teljes képet szemlézzük, a legtökéletesebben fejezi ki azt, hogy igen, középre itt van a bűnös nő, aki valóban rossz dolgot tett, de Jézus csak egy valamit írhatott a porba, amitől ezek az emberek a lelkiismeretüktől vádoltatva elmennek. Tudnék az esetnek a gonoszságát és undorító voltát éppen ez mutatja, hogy ezt az asszonyt ezek az emberek vitték bele a bűnbe. Ezeknek a papi vezetőknek volt a kitartottjuk ez az asszony. Magukat nem vádolták, őt vádolták. Amikor Jézus azt kezdi el írni a porba, hogy kik ők, és ők a saját kényükre, kedvükre használták fel az asszonyt, akkor világossá vált előttük, hogy ők nem szólhatnak semmit, hiszen ők vitték bele a bűnbe. Tulajdonképpen egy sátáni, démoni cselekedet, mint ahogy sátánról is elmondta, hogy belevisz a bűnbe, és utána vádolja. Teljesen ugyanaz. Az emberek annyira azonosulhatnak sátánnal itt a földön, hogy Jézus azt mondta a János 8. fejezet 44. versében, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Szóval vannak olyan emberek, akik beleviszik a másik embert a bűnbe, közösen osztoznak, hogy úgy mondjam, a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségében, aztán utána elkezdik vádolni azt az embert. Igen, ez nagyon sokszor megtörtént a világtörténelemben, és Jézus a vádolással nem állt szóba. Most ez egy nagyon fontos dolog. Jézus ezeknek az embereknek nem válaszolt. Mert ezek az emberek olyan mesteri csapdát állítottak, hogy arra különben nem is lehetett volna válaszolni. Azt mondták, hogy mester, hát Mózes azt írja a törvényben, hogy aki házasságot tör, az kövesztessék meg. Te azért mit mondasz? Ha Jézus azt mondja, hogy kövesztessék meg az asszony, akkor följelentik Jézust a rómaiaknál, hogy Jézus nem ismeri el, hogy csak a rómaiak ítélhetnek halálra. Ha meg Jézus azt mondja, hogy ne kövezzék meg, akkor azt mondják, hogy hát a mózesi törvény ellen szól. Olyan csapda volt ez, amiben Jézus az igennel, meg a nemmel is elveszett volna. Valóban érdemes a Bibliának ezt a történetét sokszor elolvasni, hogy Jézus meglátta a bajt, de elrejtette magát. Hogyan nyilvánult meg Jézus bölcsessége? Jézus, amikor írt a portba, felegyenesedett, és azt mondta, hogy az vesse rátok először a követ, aki nem bűnös. Ezt nem úgy értette Jézus, hogy aki egyáltalán nem bűnös, hogy aki, ugye, aki ennek az asszonynak a vétkében nem bűnös, hiszen ők bűnösek voltak abban, hogy ezt az asszonyt hova juttatták. És az vesse rá először a követ, ezzel Jézus elismerte ezzel a fél mondattal, hogy a házasságtörés, vagy hát ezek a szexuális eltévejedések, ezek az Isten szemében arra is méltók. A végső ítéletben Isten nem fog házasságtörőket az örök életbe beengedni. Tehát Jézus pontosan azonosította és megerősítette a mózesi törvényt. De úgy lépett fel, és úgy sikerült bírálnia. Most ez a csodálatos, és ami mástól nem tanulható meg, csak Jézustól. Őket is bírálta, de tapintatosan. Nem kezdett ott elbeszéléseket arról Jézus, hogy ti hogyan és miként csináltatok ezzel az asszonnyal. De ebből megérthették. De az asszonyt is bírálta Jézus, mert gondolják el, hogy mit érezhetett az asszony, amikor hallotta azt, hogy Jézus azt mondja, hogy az vesse rá először a követ. Nézzük csak közelebbről. Nagyon jól fejezte ki már amennyire a 16. századi portréfestészet szerint, és még ugye Rembrandt előtt vagyunk, ki lehet fejezni, hogy ennek az asszonynak azért a lényén itt valami átszikázik. Most érti meg, nem a vádolásból semmit nem lehet megérteni, de a szeretetteljes feddésből az vesse rá először a követ. Most érti meg, hogy amilyen életet ő élt, az borzalmas élet. Most kezdi felismerni azt, hogy ebből az életből ki kell jönni. Most látja meg Jézusban az igazságot is, mert Jézus nem kent el ezt a bűnt. Nem úgy van, hogy ma magyarázzák ezt a történetet, hogy Jézus még ilyen bűnökből is ugye fel tudott oldozni. Nem, Jézus erre a bűnre azt mondta, hogy ez megkövezésre méltó. De Jézus szelídségéből, Jézus jó indulatából, Jézus tapintatos feddéséből megértette ez az azt, hogy el lehet hagyni a bűnt, van a bűnből kiemelkedés, és amikor Jézus azt mondta neki, hogy asszony, hol vannak a te kárhoztatóid, amíg után már elmentek a farizeusok? Senki sem kárhoztat téged? Menj el, én sem kárhoztattak, menj el, de többé ne vétkezzél. János evangélista azt mondta Jézusról, hogy mi láttuk őt, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Jézusban a szeretet és az igazság egy volt. És ez a fellépés, nézzük még a következő kínaitást, ez a fellépés elgondolkoztatta aztán az itt állókat is. Tudjuk az előzményekből, hogy Jézus egy hatalmas embertömeget tanított, kora reggel volt, és mintegy berontottak oda a farizeusok ezzel a csapdának készített dologgal, és Jézusnak sikerült elgondolkoztatni mindenkit, a bámészokat is, a kíváncsiakat is, vagy hát a hallgatókat is, de a következő képen látjuk, hogy a farizeusok, ugye, itt nagyon nagy bröhel. Ugye ennek az embernek az arcán még csak egy olyan felemás felismerés van, még tapsol a kezével, vagy azt mondja, hogy jé, ez azt is tudja, vagy tudja, hogy én mit tettem? Még ott van egy kicsit a gúny, vagy a nevetés a szemén is, meg az ajkán is, de látjuk, hogy majd a következő lépése mi lesz. Az, hogy milyen elgondolkozik, mint az a tisztelt úr, vagy el fog menni, és alig várja, hogy innen elmehessen, mint ez a harmadik tisztelt úr. Hatalmas nagy kép ez, amelyben Bröhelnek sikerült érzékeltetnie az isteni bírálat és a sátáni vádolás, a krisztusi magatartás és az ördög által megnételyezett emberi magatartás összecsapását, amelyben az ördögi magatartás egy borzalmas kelet szétállított, igenre vagy nemre mindenképpen elveszett volna Jézus. Jézus azonban se igent, se nemet nem mondott. Hadd hívjam fel ezzel kapcsolatban különben a figyelmet, hogy nekünk se kell az életben mindig igent vagy nemet mondani. Van, amikor hallgatni kell. Azt mondja a Prédikátor harmadik fejezet, hogy ideje van a hallgatásnak, és ideje van a szólásnak. Nagyon sokszor hallgatni kell. Ne higgyük azt, hogy megalkuvók vagyunk, vagy bármi mások. Vannak helyzetek, amelyek sem igennel, sem nemmel nem kezelhetők. De minden esetre a vádolással ne álljunk szóba. Következő képeken látjuk a másik jelenetnek a színhelyét, Samária egyik bálvány templomát ásták ki a régészek a 20. században, egy ilyen bálvány szentély. A samaritánusok ma is élő vallási közösség tagjai, a samaritánusok tulajdonképpen a Tórát, Mózes 5 könyvét és a pogány vallásokat kevergették össze-vissza. Ez volt a samaritánus vallás. Ezen a tájékon találkozott Jézus a samáriai asszonnyal, ma is úgy viszik innen a kútról a vizet Szamárháton, vagy az emberek, az asszonyok a fejükön, mint Jézus idejében. És ennek a találkozásnak is nagyon nagy feldolgozás története van, mégpedig annak a mozzanatának is, amikor Jézus megfeddi az asszonyt. Egy ókeresztény katakomba festményét láthatjuk. Az asszony, aki vizet jött meríteni a kúthoz délidőben, hogy ne találkozzék senkivel, mert mindenki vádolta őt. Persze aztán, hogy több házasságtörő ember nem volt a faluban, ezt nehezen lehet elképzelni. Általában nagyon sok házasságtörő ember van, de élénken beszélgetnek az emberek másról, másokról, miközben maguk ugyanazt csinálják. Eljön ez az asszony, közben Jézussal találkozik, nem akar senkivel találkozni, de találkozik, és nagyon szép ez az ókeresztény, egyszerű ugyan, de szép ez a festmény, mert Jézus kitárt karjában ott van a kezdeményezés. A bírálat, a feddés, az soha nem egy lebunkózás, az mindig valami kezdeményezése valami jónak. Az mindig valahogy szeretetbe van becsomagolva. Hát ezt próbálják érzékeltetni, mehetünk a következő festők. Itt látjuk egy németalföldi mester képéről, a kinagyításokat vetítem csak le, az asszony, ahogy oda tekint Jézusra, közben, hogy merített volna vizet, azt nem mondja a Szentírás, elfelejtkezett szinte a vízmerítésről, hiszen annyira rabul ejtette Jézusnak a magatartása és szelíd modora. Itt talán ezen a kinagyításon még jobban látjuk az arcon a figyelmet és a megfontolni vágyást. A következő képen látjuk a középkori Jézus ábrázolások, ilyen szokványosan egyszerűnek, vándorprédikátornak mutatják be Jézus, szó nincs még a baroknak a teljesen eltorzított Jézus ábrázolásairól, és jönnek a tanítványok is nagyon elcsüggedve, hogy a faluban utálják őket, a samaritánusok utálták a zsidókat, és összesen egy halat kaptak az emberektől, holott éhesek voltak. A barokkban jön be ez a Krisztus ábrázolás, ami később a szent képeken terjed el, de itt is azért Veronézének az ábrázolásán is a kezdeményezés. Ugye a végtagokon látjuk, hogy minden a másik felé irányul. Itt jönnek a tanítványok, és ott próbál a samáriai asszony vizet meríteni. A kinagyításon is látjuk a szeretetteljes bírálatot megtestesítő Krisztust, és a másik kinagyításon pedig az, hogy az asszonynak a fél szeme azért Jézuson van, nem annyira a vízzel törődik, hanem Jézus beszédét hallgatja. A barokkban nagyon nagy pályát fut be ez az ábrázolás, később már egy kicsit modorossá válik, mert mondom, ez a szentkép kultusz és ez a barokk mozgalmasság elviszi aztán a történet lényegét, jönnek-mennek itt emberek, tehát tulajdonképpen más címet is adhatott volna ez az itáliai festő a művének. Van, amikor aztán a természet, meg emlékművek, meg e fajta rekvizítumok játsszák a még nagyobb szerepet, és itt már a sablonos Jézus beállítás, amelyben sok mélység nincsen. Hát ezért kellett várni Rembrandtra. Itt is Rembrandt hozza a megoldást, mint oly sok bibliai történet ábrázolásában. Rembrandtnak fél tucat ábrázolása van erről a jelenetről. Jézus, ahogy beszélget a samáriai asszony, a távolban, a városból, hogy jönnek vissza a tanítványok, mehetünk a következő jobb minőségű képekre, itt például egy részkarcon, Jézusnak a megalázkodása. Hogy Jézus nem azért feddett meg bírált, hogy őt olyan nagynak tartsák, vagy olyan mindent látó, mindent tudó valakinek, hanem eszünkbe juthat Pirinszki János szép versora, amikor azt mondja Jézusról, hogy ő szeretetével a meleg belsőt keresi. Hogy Jézus a bírálatával a másik ember szívéhez akar elérni. Most erre volt nagyon nagy tehetsége Rembrandtnak, hogy pár egyszerű vonallal érzékeltesse, hogy Jézus elérkezik a másik ember szívéhez, hogy először látják ezt a képet, rögtön érzik, hogy itt milyen mély kapcsolat van a két ember között, mennyire meghitt találkozás ez, és Rembrandt a következőkben is erre teszi a hangsúlyt. Itt egy olajfestmény a háttérben Sikár várossal és a megjövő tanítványokkal. A tanító Jézus, akire azonban teljesen odafigyel a samáriai asszony, vagy egy másik feldolgozás veszít, egy kicsit kikékültek a mi felvételeinken a képek, ezek barnább, sárgább tónusúak. Jézus, ahogy az a nyugalommal, ahogy beszél ezzel az asszonnyal, és akinek kívánja az életének a megváltozását, és akinek elmondja a maga bírálatát. Talán ez a legjobb minőségű kép, és talán a legnagyobb képe is. Tetszenek most már talán számolni, tényleg a fél tucadik ábrázolásnál járunk, és ez ritkaság egy ilyen nagy mester esetében, hogy egy történetre ennyire összpontosított. Itt is itt van Sikárváros a háttérben, itt vannak a megjövő tanítványok egészen a kép bal oldalán. Egy kisgyermek is állandóan feltűnik, mert Rembrandt nagyon szerette a bibliai történeteket otthonosítani, vagy szóval a hétköznapi életnek a levegőjét érzékeltetni velük. És itt van a két ember, Jézus teljesen beleolvad szinte a háttérbe, annyira elveszik. Na most itt is egy fontos dolgot hadd mondjak. Az az ember bírál igazán, aki a bírálatával nem önmagára hívja fel a figyelmet. Aki szépen, csendesen, nyugodtan, amikor megjön a kedvező alkalom, akkor elejt egy-két szót. Ismerjük, hogy milyen nagy ereje van az ilyen szavaknak. Az az ember bírál, aki nem szeretné azt, hogy akár azért visszautasítsa a másik ember a bírálatot, mert ő valahogy durván mondta, vagy nem kellő alázattal mondta. Szóval a bírálatban hatalmas nagy tapintatnak kell érvényesülni. Erről is egy külön előadásunk lesz, hogy hol a határ az emberi életben a tapintat és a durvaság között. Ez is egy nagyon nagy kérdéskör, külön alkalmat kell szánunk rá. Az asszony fogja itt a csörlőt, itt nem is látjuk azt, hogy felhúzná a vizet, mint hogy a bibliai történet is érzékelteti, hogy tulajdonképpen erről elfelejtkezett. De az életében üdvös dolgot hozott ez a találkozás, és Rembrandt után most már csak néhány kocka következik. A 20. század elején egy Odilon Renon nevű francia festő is feldolgozza a jelenetet, Jézus és a samáriai asszony találkozása. Itt van az asszony megvilágított arca, megérti, hogy az élete nem igazság és szeretet szerint való élet. A következő képen látjuk Jézusnak az arcát, de Jézus arca a háttérbe szorul, éppen ezt akarja kifejezni a művész. Jézus szíve körül, tehát a benső körül van itt ez a nagy sárgás-fehér világosság. Jézus a személytelenség tapintatával bírál. De azt hiszem, van erről a képről egy teljes képünk is, ezt kérem befejezésül. Miután láttuk a két főszereplőt, az egész kép különben csak ezt mutatja a képmezőn. Kicsit magasabban van a samáriai asszony. Jézus, minthogyha ülne ott a kút káváján, de semmit nem részlet ez az a festő, nagyon figyelemreméltó, mert ha modern valami, az nem biztos, hogy nem figyelemre méltó, ugye alkotás. Jézusnak a szeretete megvilágítja a másik ember arcát. Hát valahogy ez az igazi bírálat, amelyen tulajdonképpen nem is lehet észrevenni, hogy bírálat. Az az igazi bírálat, amit el kell fogadni, mert szégyelleném magamat magam előtt, hogyha nem fogadnám el. Hát ez az, amit csak az Istentől és amit csak Jézus Krisztustól lehet megtanulni, és egy nem annyira nagy festő, mint Rembrandt ennek tökéletes kifejezését tudta nyújtani. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra 2 hét múlva.